A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Hat perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az általános drágulások, magas energiaárak miatt Romániában sok családnak nehézséget okoz a számlák kifizetése, egyáltalán a megélhetés. Az állam különböző intézkedésekkel igyekszik megvédeni, segítséget nyújtani a családoknak és egyedül élő személyeknek, a társadalmi elvárás szempontjából kisebb-nagyobb sikerrel. A társadalmi védőhálóról, családpolitikáról, különböző támogatásokról szólunk mai műsorunkban. Meghívottam Csép Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Sok esetben vita van a parlament és a kormány között, illetve az említett két intézmény és a lakosság között a társadalmi védőhálót, illetően parlamenti képviselőként mennyire elégedett az állami intézkedésekkel a szociális téren.
Nem csak parlamenti képviselőként, hanem romániai magyarként is el kell mondanom azt, hogy soha nem lesz elég. Hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy egészséges védőhálónak a kialakítása az időbe telik, és nagyon nagy anyagi befektetésekre van szükség ahhoz, hogy hosszú távon eredményes tudjon lenni. Amikor szociálpolitikáról, szociális közpolitikákról beszélünk, akkor olyan intézkedéseket kell elképzeljünk, amelyek egy nagyobb befektetéssel 10-15 év múlva hozzák meg az eredményt. Nagyon egyszerűen, hogy mindenki megértse, hogy ha az iskola elhagyást szeretnénk megelőzni, akkor a kiskorú gyerekek, a kisgyerekek, akik óvodában vannak, onnan kezdve a születés utáni folyamattól kezdve támogatásra lenne szüksége a családnak, annak érdekében, hogy vigye azt a gyereket óvodába, óvoda után írassa be az iskolába legyen utókövetés, legyen egészséges táplálkozás, szakemberi asszisztencia, és a gyerek szeressen megtanulni. Mert hogyha megszeret tanulni, meg biztosítva van az a meleg ebéd, az oktatói jelenlét, akkor sokkal kisebb lesz például az iskola elhagyás, vagy az analfabetizmust ugyanígy meg tudjuk előzni. Tehát amiben befektetünk mi ma, az lesz a jövő generáció, aki majd kell gondoskodjon rólunk időskorunkban. Azt tudom mondani, hogy ezek a szociális intézkedések, minden, ami ezen a szociális és munkaügy területén van, úgy kormány szinten, mint parlament szinten, mint törvénykezés szinten, ezek olyan intézkedések, amelyek nem szemmel láthatóak, ellenben az általános közösségi jólétet, biztonságot tudják biztosítani, amely felismerhető, hogyha egy településre megyünk és beszélgetünk az emberekkel, látjuk azt, hogy mennyire gondoskodó az illető településnek a vezetője, mennyire figyel oda a nehéz körülmények között élőkre, mennyire próbálja felzárkóztatni őket, megtenni azokat a lépéseket, hogy csökkentse a nehézségeiket, a mindennapi nehézségeiket. Az RMDSZ minden kormányzati eszközt kihasznál annak érdekében, hogy egy egészséges védőhálót tudjunk biztosítani a magyar családoknak. Mert a magyar családoknak, ami jó, az mindenkinek jó, és nem lesz rosszabb attól a román családoknak, ezt azért nagyon fontos elmondanom. És a kormányzati jelenlétünknek köszönhetően több intézkedés indult el, amely tényleg hosszú távon kifejti az eredményeit. Most beszéltek akár a bölcsődeépítési programról, ami a, hogyha most a legkisebbekkel kezdtem a példámat, akkor onnan induljunk ki, és hogy a bölcsőde hálózatot most már az Oktatási Minisztérium tartja fent, nem az önkormányzat, ami szintén az RMDSZ sikerének köszönhető törvénymódosításunknak. Azt jelenti, hogy az a pénz, amit egy önkormányzat a szakembereknek a kifizetésére elköltött egy bölcsödében, ez a pénz most már az minisztérium részéről fog jönni, és megmarad a helyi költségvetésben ez az összeg. De látjuk azt is, hogy nagyon sok Európai Uniós forrás áll a rendelkezésünkre. Rendkívül ügyesen kormányzati munkával ténylegesen próbáljuk az összes információt eljuttatni a magyar emberekhez, annak érdekében, hogy akár a vállalkozásoknak a támogatására, automatizálásra, turisztikai útvonalaknak a fejlesztésére, kis- és középvállalkozóknak a támogatására, de, és akkor jövök az én területemben, igaz, a szociális intézkedések, a fűtéstámogatás, a gyerekeknek a tanszercsomag támogatás, a délutáni oktatás, úgynevezett melegebéd, több olyan programot tudunk finanszírozni Európai Uniós forrásokból, amelyek ebben a nehéz időszakban segítséget tudnak nyújtani. Nekünk RMDSZ-ként nagyon fontos az, hogy megvédjük a családokat az elszabaduló energiaáraktól. Tudjuk a biztonságot megadni nekik ebben a háborús időszakban, amikor a holnap kiszámíthatatlan, próbáljunk biztonságot teremteni itthon, és ezért hozzuk ezeket az intézkedéseket, és természetesen támogatjuk, de soha nem lesz elég.
Igen, ha már energiáról beszélünk, István írja SMS-ben az energiakártya használatáról, ha beszélne. Most már letisztázódott nagyjából, hogy kik és hogyan használhatják, és mire főleg ezeket a kártyákat, és illetve a rajta levő pénzösszeget.
Igen, tehát úgy, ahogy elmondta ön is a műsor elején, megközelítőleg 35-40%-kal növekedtek az energiaszámlák előző évhez képest. Ez óriási növekedést jelent egy család bevételében is, hiszen hogyha a fizetések is emelkedtek volna százalék arányosan, az infláció is csökkent volna, valószínű, hogy akkor nem lennének ekkora problémáink. Az 1400 lejes energiakártyák, ezek két részletben lesznek kiutalva. Azt jelenti, hogy 700-700 lej. Az első kártya az január-június, az első fél évre érvényes időszakra használható fel a 700 lejérték, a következő kártya pedig szeptember-december időszakban a 700 lejérték. Kimondottan csak energiával kapcsolatos kifizetés eszközölhető. Gáz, villany, bizonyos esetekben
távfűtés,
és akár lehet faanyag vásárlására készpénzt fognak kapni azok a személyek, akik faanyaggal fűtenek, valamint kiegészítő fűtési rendszerek, mint például ezek a palettek, amelyeket például meg lehet vásárolni. Na most ez a kártya, ez nem az, amit most már megszoktunk, hogy egy bankkártya formájában, egy mágneses kódon levő kártya, hanem egy vonalkóddal rendelkező nyomtatvány, amelyre rá van nyomtatva a kedvezményezett személynek a neve, lakcíme, és a vonalkód alapján pedig beazonosítható. Na most akkor kik azok, akik megkapják ezt, és mikortól kell várni? Az egész rendszernek az életbeültetését, működtetését a Román Posta fogja biztosítani. Ez azt jelenti, hogy akik már kapták a 250 lejes szociális kártyát, hasonlóképpen fog érkezni majd, a postás fogja hozni a 700 lejes kártyát, 700 lejes utalványt, és azok a nyugdíjas személyek jogosultak erre a fűtéstámogatásra, akiknek a jövedelmük 2000 lej alatt van. Tehát nyugdíjasok, 60 év fölötti nyugdíjasok, tehát 60 és plusz, 60 év fölötti nyugdíjasok, akiknek 2000 lejes jövedelmük van, tehát 2000 lej alatti jövedelem. Azon kívül fogyatékos gyerekek és felnőttek, akiknek fokozati besorolásuk van, tehát súlyos, halmozottan súlyos, vagy ez a medio accentuát és grav, románul tudom mondani, mert nagyon sokan a fordítások miatt nem értik teljesen. Tehát, hogy ebbe a három fokozatba besorolt gyerekek és felnőttek kaphatják meg, akiknek úgy szintén a jövedelmük 2000 lej alatt van. És ki van terjesztve azokra a személyekre is, akik szociális segélyt kapnak, az úgynevezett szociális segély, ami 142 lej, vagy 147 lej, valamint a családtámogatási pótlékosok, akik kapnak családtámogatási pótlékot. Na most ez azért, ez megközelítőleg egy olyan 2,5 millió háztartást fogunk tudni segíteni, háztartásban élő személyt, majdnem 4 millió személyt, aki 2,5 millió háztartásban él, tudunk segíteni ezzel a támogatással. Felmerül az a kérdés, hogy hogyan fogják megkapni, miután megkapják, honnan fogják tudni az illető személy, mennyi pénz van rajta. Mert megjártuk igaz ezzel a szociális kártyával is, a 250 lejes élelmiszerpótlékkal is, hogy nem tudták, hogy elment egy boltba az illető személy vásárolni, de a boltban nem tudták már megmondani, hogy mennyi az egyen. Akkor, hogyha nem volt elég, akkor meg kellett pótolni, fel kellett hívni egy telefonszámot, mikor elérték, mikor nem az ügyeletest. Na most ez úgy lesz, hogy a postásoknak lesz egy olvasójuk, egy olyan szerűnek kell elkezelni, mint a vonalkód olvasó a boltokban, és ez a rendszer össze lesz kötve a szolgáltatókkal, akik energia és gáz szolgáltatók. És akkor, amikor a postás jön, és például havonta egyszer hozza a nyugdíjat, akkor az illető nyugdíjas személy, aki kedvezményezett, az például megmutatja a személyazonosságiát, felmutatja a számlát, és azon kívül a kártyát. És a postás ellátja ezt a kifizetést, igen, tehát helyben ezzel az olvasóval a postás beolvassa a vonalkodót, beolvassa a számlát, és akkor utána az illető személynek meg tud segíteni kifizetni ezeket a számlákat. Lehet az is, hogy bemegy az illető személy a postahivatalba, szintén viszi a személyazonosságját, a számláját, és akkor a bizonylatot, ezt a bizonylatot, és akkor ebben az esetben a postás például meg tudja mondani, hogy milyen egyenlege van. Csak kimondottan erre a típusú kifizetésre használható
és
pénz.
Csak az illető lakcímre.
És csak az illető lakcímre. Nem váltható ki készpénz ebből a kártyából. Tehát, hogy ne képzeljék el azt, hogy akkor most a 700 lej, az kiváltható különbséggel, mi több óriási büntetésről is rendelkezik a törvény. Az, amit tudni kell, ami sok helyen felmerült, az az, hogy mi történik abban az esetben, hogyha van például két nyugdíjas személy, és az eltartásukban a gyerekük is például azon a lakcímen szerepel, ott lakik. A két nyugdíjas személynek a nyugdíja 2000 lej alatt van.
Fejenként,
igen. Tehát ők, igaz, jóvá van hagyva, és egy energia támogatási kártyát fognak kapni, szelvényt kapnak. Ellenben a gyerekük
most
is ott van.
Most ebben az esetben is 700 lej? Vagy,
igen,
vagy 1400
lej. Igen. Abban az esetben, hogyha egy lakcímen például 2-3 személy van egy rokkant, és van egy
tehát
nyugdíjas személy, akkor a rokkant személy és a nyugdíjas személynek a neve lesz felnyomtatva egy bizonylatra, erre az energiakártyára, nevezzük akkor így, és akkor rajta van mind a két személynek a neve, de egy 700 lej értékben használható. Kiszámolják az egyfőre első jövedelmet. Tehát, hogy folytassam a gondolatomat, amennyiben két kedvezményezett van egy lakcímen, de van egy harmadik személy, aki ott lakik, akkor a jövedelmet visszaosztják háromfele, és amennyiben nem haladja meg a 2000 lej per szemét a jövedelem, akkor jogosultak. Megkaphatják, jogosultak. Ezt azért mondom el, mert nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha tudja az illető család, hogy ők jogosultak, mert az egyfőre első jövedelem 2000 lej alatt van, nettó jövedelem, nem bruttó, tehát amit kézbe kapnak, ebben az esetben akkor jelezni kell a postahivatalok fele, hogy ők nem kerültek be. Most februári hónapban ellenőrzik ezeket a jogosultságokat, a postások nyilatkozatokat is hoznak, hiszen abban az esetben, hogyha van többen vannak bejelentve arra a lakcímre, de nem lakik ott az illető személy, akkor például, ha a két idős, aki nyugdíjas, és 2000 lej alatti nyugdíja van, ott lakik ezen a lakcímen, de mondom akkor az előző példát, és az illető fiatal, aki be van jelentve a szüleihez, például elköltözött a barátjához Marosvásárhelyre, nem lakik azon a címen, vagy nem is tudom, hogy hol lakik, de nem tudják a szülők, ebben az esetben kell egy saját felelősségvállalási nyilatkozatot leadni, amelyet formulárokat, szintén ezeket a formanyomtatványokat a postások adják, lehet igényelni, és utána be lehet a postásokkal küldeni, a posta elküldi a szolgáltatóhoz, vagy pedig a polgármesteri hivataltól szociális ankétot kérnek, amely kijön a szociális munkás, felmérje az életkörülményeket, és az ankétnak az eredményét utána leközli a hivatallal. Tudjuk azt, hogy sok esetben történik az, hogy szerepelnek ezek a személyek, de mégis nem laknak ott. El vannak költözve, egyetemre járnak, de nincs flottántjuk, de nem biztos, hogy tudja a szülő, hogy pontosan hol lakik a gyereke, vagy pontosan a barátjánál van, vagy a barátnőjénél van, és akkor ezekben az esetekben ne essen el a család az illető támogatástól. Abban az esetben, hogyha valaki például májusban lesz nyugdíjas, és májusban a nyugdíjas döntés a kezébe kapja a végzést, és ott 2000 lej alatt van a nyugdíja, és jogosultá válik, akkor a szeptemberben kezdődő következő szakaszban meg fogja kapni ezt az energiakártyát.
Automatikusan,
mert újra méri a pénzügyi hivatal, a munkaügyi minisztérium, a postával, az önkormányzatokkal, az ANAF-val közösen, és a titkos szolgálatokkal közösen is felmérik ezeket a helyzeteket. Igen.
A társadalmi védőhálóról, családpolitikáról, különböző támogatásokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Csép Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok! Halló!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Volna nekem egy nagyon-nagyon nagy problémám. 68 éves vagyok, és 10 éve, hogy nyugdíjos. És elmentem dolgozni 5 hónapra szezonra, és a kajabonomot elvágták. Azt mondták, hogy meghaladta az 1500 lejt. Hát én nem voltam angazsált, csak szezonra voltam. És nem tudom, hogy hova folyamodjak, hogy kapjam vissza, mert most is csak a nyugdíjomot, hogy megemelték, 1550 lejt.
Igen, hol tetszik lakni?
Gyulakúta, Maros megyébe.
Uh-huh. Jó, képviselő asszony.
Igen, de hát abban az esetben, hogyha a pénzügyi hivatalnál lejelentett adózott jövedelem van, és ez meghaladta a keretet, az 1500 lejt a jövedelem szempontjából, sajnos nem tudják a jogosultságot megtartani, a 250 lejes jogosultságot. Úgy értettem, hogy a hölgy a 250 lejes élelmiszerkártyáról beszél. Ez most megemelkedik, mert az élelmiszer, nem, azt arról nem is beszéltünk, hogy a 250 lejes élelmiszerkártya folytatódik, tehát ez a program idén is fog folytatódni 2023-ban, tehát két havonta a jogosultak megkapják a 250 lejes utalványt, és itt megemelkedtek a keretösszegek, tehát hogy decemberig megkapott kártya, ami most januárban van, igaz, az 1500 lej, ellenben már 2023-ra 1700 lej lesz a plafonjövedelem, tehát azok, akik 1700 lej alatt keresnek, azok a személyek meg fogják kapni a 250 lejes támogatási jegyet. Az, hogyha adózott és bejelentett jövedelemről beszélünk, sajnos ez, nem sajnos, hanem ez evidens, hogy itt Európai Uniós pénzekről van szó, megmondják, hogy milyen formában kell az elszámolást teljesíteni, nagyon szigorú szabályrendszer mellett kell megfelelni és elbírálni ezeket, úgyhogy evidens, hogy igen, elvágták, de az a jó hírem, hogyha 1550 leje van, akkor most be fog kerülni januártól arra fele a kedvezményezettek körébe, és akkor ezzel meg ki tud, ezeket pedig akkor jogosultá válik.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Kormány Gyöngyi vagyok. Egy kérdést szeretnék feltenni, ha lehet.
Tessék mondani, persze.
Azt szeretném kérdezni, hogy nem lehetne azokat az utazási jegyeket, amit kapunk évek óta, és effektív nem használunk semmire, valami más alternatívát találni a nyugdíjasoknak, hogy fel tudjuk használni, adni neki egy névleges értéket, hogy tudjuk, hogy na, 10 lej, 5 lej, mit tudom
igen,
én,
megértettük,
de tudjuk felhasználni. Ne kérem szépen, ha lehet, ez már évek óta egy vita.
Igen.
És ha lehet, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hát igen, ez minden műsorban téma.
Köszönöm szépen, Gyöngyi. Nem leszek szimpatikus valószínű a válaszommal. Én ilyen egyenes ember vagyok. Az igazság az, hogy a törvényhozó és a maga támogatása a nyugdíjasoknak az egy plusz kedvezmény. Egy olyan kedvezmény, amivel mindenki eldönti, hogy él vagy nem él. Tehát, hogy a nyugdíjrendszerbe befizetett összegek alapján megítélik a jogosultságot, hogy mennyi lesz a nyugdíj, ez egy dolog. Azon kívül a plusz facilitások, amelyeket például a kezelési jegyek illetnek, vagy a gyógyszerkedvezmények, hiszen most megemelkedett is 90%-os ártámogatásban részesülnek az 1608 lej alatti nyugdíjasok, tehát hogy ezeket a családorvosok már tudják, és azért mondom, hogy mindenki hallja, mert lehetséges, hogy véletlenül valakinek elkerüli ez a figyelmét. Ezek mind olyan kedvezmények, amelyekkel nem kötelező élni. Az, amire most felkészülünk, és ami az irányelv, az az, hogy próbáljuk aktívan tartani az idős személyeket. Úgyhogy, ha valaki már nyugdíjassá válik, nem kell minden reggel fix program szerint bejárni a dolgozni. Van, aki nagyon örvend ennek, van, aki szeretne tovább is aktív maradni a munkaerőpiacon, annak megadjuk a lehetőséget, hogy a nyugdíj mellett még dolgozzon. De hogy az aktív idősödés az azt jelenti, hogy nappali foglalkoztatóközpontokat támogatunk például országos érdekeltségű programból, mert az RMDS-nek nagyon fontos az, hogy az idős személy, aki aktív, de már nem dolgozik, legyen egy klub, ahova be tudjon járni, ahol szakemberek segítségével vezetve vannak tevékenységek, olvasóklubok, sakklubok, ki vannak találva, önfejlesztőkörök, ahol egymással találkoznak, nem csak otthon vannak egyedül, hanem egyáltalán közösségi életet élnek, vagy akár az otthoni idős gondozási rendszert is támogatjuk most már egy elég szép pályázattal, országos érdekeltségű pályázattal, segítünk ezzel is az önkormányzatoknak, a családoknak, hogy az idős gondozásban tudjunk szerepet vállalni, és ennek a terhe is megoszoljon a családtagok, valamint az állami gondoskodás között, az állam között, így mondom, hogy állam az önkormányzatok között. Úgyhogy ezek a jegyek, ezek azt segítik, hogy például Gyöngyi menjen el a barátnőjéhez, aki Sepsiszentgyörgyön él, vagy Nagyváradon él, vagy látogassa meg a távoli rokonokat, vagy a barátokat, vagy a gyerekekkel, vagy az unokákkal közösen utazzon el, és nézze meg Temesvárt, ami kulturális főváros az idén Európa kulturális fővárosai rendezvényre, vagy menjen el Szebenbe, tehát egy kicsit aktívan tudjanak élni, és legyen mobilitás.
Igen, itt visszatérve ezekre bizonyos energiakártyákra, itt közben érkeznek a kérdések, azt írja egy hallgató, és akinek online van a számlája, és ott is fizet, az mit csinál? Illetve van egy másik kérdés, aki kártyán kapja a nyugdíjat, és nem a postás viszi, azzal mi a helyzet? Gyula Zetelakáról kérdezi.
Tehát akinek a postás, nem a postás viszi a nyugdíjat, hanem kártyával van, ugyanúgy a rendszerben ezt ki tudják, tehát ez a kártya hát olvasás, ő a postán, igen, de hogy a postás ja, kimegy,
a postás kiviszi,
így, is, így is úgy is kimegy a postás mindenkihez, aki kedvezményezett. Tehát, hogy a postás mindenkit megkeres. Ott a probléma, ahol például vannak olyan, most Teleormánban tudok ilyeneket, Erdélyben nem, nagyon kevés az a település, ahol nincs utcanév és nincs szám,
igen,
nincs házszám.
Mindenki,
tehát,
ugyanarra,
mindenki ugyanarra van bejelentve, és nagyon sokan vannak közben azért, mert hogy nincs kartografiálva, tehát hogy nincs nyilvántartásba vezetve. Tehát, hogy a postás mindenkihez kimegy, és kiviszi ezt a kártyát, vagy a felelő, a nyilatkozat típust is, akár, hogy ténylegesen ellenőrizzék le, hogy akkor rendben vannak-e az adatok. Valószínű, hogy az első hónapban, februárban bonyolult lesz nagyon. Mert minden, ami új, és ameddig megszokjuk ezt az egészet, addig problémák vannak.
És aki online fizeti?
És aki online fizeti, ugyanúgy annak is érvényes. Tehát, hogy nincs köze annak, hogy a számlát online bonyolítom.
De hogy tudja érvényesíteni?
Úgy tudja érvényesíteni, hogy a számlán,
szám,
igen, tehát hogy úgyis aki online fizeti, annak online küldik a számlát is digitálisan.
Igen.
A digitális számlának van egy vonalkódja. Az a vonalkód szintén beolvasható. Azon kívül pedig megvannak a számlának az azonosítási adatai, a kodábonát és a logdékonszum. Tehát, hogy ezeket mind ott vannak, amit így is úgy is be kell vezetni, hogyha online kifizetik. Tehát, hogy ez nem lesz egy probléma, én úgy gondolom. Most pedig az, amit most a Román Posta végez, és én nagyon örvendek annak, hogy egy fiatal csapat vezeti az intézményt, és látjuk azt, hogy tényleg a postai ellátórendszerben lehet mást is végezni, és ezek a postásoknak tényleg nagy szerepük van. Szerződéseket megkötni a szolgáltatókkal, mert hogyha itt megnézzük, hogy hárman ülünk, mi ketten a stúdióban, plusz a hangmérnök kollega, kin melyik szolgáltatónál van, lehet, hogy már három különböző szolgáltató.
Valószínű.
És a szolgáltatókkal a postának protokollumot, tehát szerződést kell kötni, együttműködési szerződést. Utána a postásokat meg kell tanítani használni ezeket az eszközöket. Tehát, hogy ez mindegy folyamat, amely már elindult, és az a lényeg, hogy március 1-től lehet már használni ezt a 700 lejes utalványt.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot, Jenő vagyok, Lázusolváról. Azt szeretném én, mert a 2020-ot megkaptam azt a nyugdíjpótékot a fogságba kapcsolatban.
Igen?
Csak mondják, hogy gyógyszert lehet kiíratni, hogy nem kell fizetni, és telefon, és nem tudom miket. Erre volnék kíváncsi, hogy mi az eljárás. A lépés.
A telefonos rendelkezés az bennmaradt a törvényben 1990 óta, amikor eredetileg meg volt írva a törvény, akkor tetszik tudni, akkor még voltak telefonok, nem magánszolgáltató volt, hanem Romtelekomról beszéltünk, és itt sokan megkérdezték tőlem, ezt nem használják, ezt nem lehet használni, ez egy figyelmetlenség miatt benne maradt a törvényben. A gyógyszerkírást az pedig a családorvosok azok, akik bonyolítják, és pont ahogy elmondtam, a 90%-os támogatás mellett a teljes 100%-os ingyenes támogatás szintén a családorvosok azok, akik ellátják, akik megadják, amennyiben fel tudják írni ezt a gyógyszert is olyan betegségben szenved az illető személy. Tehát ez a családorvosok azok, akik ebben segítenek.
Jó, apropó, még mindig energiakártya, Katalin írja, jogosult vagyok-e a kártyára, ha a számla az elhalt férjem nevén van?
Igen, amennyiben Katalinnak a lakcímkártyája, tehát a lakcíme, a személyazonosságiban szerepelő lakcím ott van, tudja bizonyítani, a szerződés a Isten nyugtassa a férje, a volt férje nevén van. Ebben az esetben is Katalin tudja érvényesíteni személyazonosságival, számlával bizonyítva. De azért javasolnám azt, hogy most már elég gyorsan át lehet iratni ezeket a szerződéseket, hogy a jogi helyzet tisztázása az szerintem mindenki számára nagyon fontos, mert teljesen akkor tudja azt, hogy tisztán van, bármilyen gondja esetleg időközben adódik, akkor a jogi procedúrákat elrendezte.
Igen, a nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek belesorolhatók ebbe a kategóriába, kérdezi egy hallgat, ugye?
Hát amennyiben a gyerek fogyatékos, mert a nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek kategóriájában igaz, a fogyatékos gyerekek is vannak, tehát hogy amennyiben a gyerek fogyatékos, akkor a fogyatékos gyerek esetében igen elhelyezhetőek, mert itt a nevelőszülőknél az van, hogy ott támogattuk a nevelőszülői támogatás összegét 630 lejről 950 lejre havonta, és a fogyatékos gyerek esetében pedig 945 lejről 1425 lejre emeltük a támogatást, amit kap a család. Úgyhogy amennyiben a gyerek fogyatékos, akkor jogosultak, de úgyis össze kell adni a jövedelmet. Fontos az, hogy beszéljünk jövedelemről, nem csak nyugdíjról.
Uh-huh. Azért egy hallgató, megnőtt a gázszámlám 1190 lej, mikor lehet fizetni a támogatásból?
Március 1-től, igen. Uh-huh. Összesen 8 alkalommal lehet fizetni, és 2023. december végéig lesznek érvényesek ezek a kártyák.
Igen,
tehát hogy ezek eddig lesznek érvényesek, úgyhogy eddig kell érvényesíteni, és 8 kifizetést enged meg a kártya.
Uh-huh. Jó, itt rengeteg SMS érkezett, próbálok válogatni belőlük, jó, gyorsan válaszol.
Igen, mert mindenki készül rá, és ezt mondtam, hogy a februári hónap az egy próbahónap lesz, uh-huh. hogy feltöltik ezeket, leellenőrzik a rendszert, tudom, hogy mindenkinek nagy szüksége van, mert mindenkinek most érkeznek a nagy gázszámlái, nekünk is, mindannyiunknak, de ellenben ez a felkészülési időszak, ez február, és azért mondom, hogy fontos, hogy postán el kell érdeklődni, tisztázni kell a viszonyokat, szerződési viszonyokat, kinek a nevén van, milyen feltételek mellett, hiszen ez előkészíti azt, hogy akkor nyugodtan tudnak utána.
Igen, Éva írja, egy alkalommal elhangzott a rádióban, hogy 3000, elugrott az SMS-em, de mondom tovább, hogy 3000 lej fölötti nyugdíj lesz adózható 2023. január 1-től, de nem ezt tapasztaltam, Éva.
Éva nagyon jó témát nyitott meg, azt hiszem, hogy nem lesz elég időnk arról, hogy beszélgessünk, és elmondjam az én véleményemet, hogy szerintem a nyugdíjakat egyáltalán nem kellene adóztatni, hiszen ez nem egy jövedelem, hanem ez egy juttatás, ahova befizetés alapon igaz a személyek hozzájárultak a társadalom biztosítás befizetésével, tehát ez már nem egy fizetés, hanem ez egy juttatás. Adózva, igaz, az adózás kapcsán különben, akkor még gyorsan elmondom az egészségügyi biztosítást a nyugdíjakra is, hiszen most 2000 lej fölötti nyugdíjak adózva vannak, valamint a 4000 lej fölötti nyugdíjak egészségügyi biztosítás befizetés kötelezettséget kaptak 2022-től. Az alkotmánybíróság, megtámadták, több bírósági ügy van ebből kifolyólag, hiszen nem volt korrekt az, hogy 4000 lej fölötti összegre be kell fizetni a 10%-ot, úgy gondolták. többen egészségügyi biztosítást, versus a többi személy, aki 4000 lei alatt van, annak nem kellett befizetni ezt az összeget. Na most az, ami történt, az az, hogy az Alkotmánybíróságig jutott az ügy, és az alkotmánybírósági döntés tavaly decemberében megjelent, amely értelmében alkotmányellenes a 4000 lei fölötti nyugdíjak utáni egészségügyi biztosítás befizetési kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy mivel már ki voltak nyomtatva a nyugdíjszelvények, azok a személyek, akiknek 4000 lejnél nagyobb nyugdíja van, és fizetik a 10% egészségügyi biztosítást a 4000 lej fölötti összegre, akkor ebben az esetben februári nyugdíjtól kezdődően megkapják a pár napot, visszakapják a pár napot decemberre, valamint a januári összeget, mert általában a nyugdíjaknak a kifizetési bizonylataik, az úgynevezett talonok, azok két hónapra előre vannak, tehát már ki voltak nyomtatva, amikor megérkezett ez a döntés. Úgyhogy, és a következő nyugdíjakra már nem fogják levonni ezt az összeget, ezt kell azért követni. Romániában megközelítőleg 211 ezer nyugdíjas volt decemberi adatok szerint, akinek a nyugdíj 4000 lej fölött volt. Uh-huh. És ez a 4000 személy az, aki, ez a 2110 személy, 211 ezer, bocsánat, 211 ezer személy az, akit érint akár ez a nyugdíjbefizetés.
Jó, azt írja Éva. Abban az esetben, ha a számla nem a kedvezményezett nevén van, mert haszonélvezettel lakik, ott fizethető a gázszámla az energiakártyával, és egy másik hallgató kérdi, mi történik akkor, ha valaki albérletben lakik, és nincs a nevén, nincsenek a nevén a számlák?
Igen, tehát hogy pont ezek a jogviszonyok tisztázása, mert hogyha neki az albérlettel van egy szerződése, amelyben az illető lakást használja, a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az illető személy ott lakik, ezek a felelősségvállalási nyilatkozatok oldották meg, hiszen az első sürgősségi kormányrendelet erről nem rendelkezett. És decemberben, tehát a január, azt mondja, a 3-as sürgősségi kormányrendelet per 2023, ha jól emlékszem, igen, a 3-asban tisztázták ezeket a rendelkezéseket, úgyhogy a 25-ös cikke nagyon-nagyon sok alpontban változott a törvényben, pontosan amiatt, mert rájöttek arra az energetikai minisztériumban is, és nekünk is RMDS-ként nagyon sok visszajelzés érkezett, hogy tisztázni kell ezeket, és akkor megint felhívom, látják, hogy a kormányzati eszközök miért fontosak, mert abban az esetben, amikor a parlamentben a procedúra egy picit hosszabb, és most parlamentben nincs törvényhozás januárban, egy sürgősségi kormányrendelet tudja javítani. De sokkal figyelmesebben kell dolgozni, hiszen egy sürgősségi kormányzat, egy másik sürgősségi kormányrendelet megint javít, ez pont úgy volt, mint a pandémia időszakban, amikor két nap után megint ugyanazt a rendeletet, egy másik rendelet javította, mert rájöttek a törvényhozók, hogy figyelmetlenségből elrontották. A kapkodással nem tudunk előre menni, de látja ön is azt, hogy türelmetlen mindenki, hiszen egy olyan jogosultságról van szó, amely nagyon-nagyon sokat segít a családoknak. És pontosan emiatt folyamatosan követni kell a híreket, és a Vásárhelyi Rádió azért ebben tájékozottat mindenkit, hogy akkor hogyan alakul, és én tényleg mindenkit, aki a 700 lejes, 1400 lejes energiakártyát várja, egy picit türelemre intek, azért mondtuk el most csomagban a legfontosabbakat, hogy februári hónap a kipróbálás, az elindítási hónap, amikor bízzanak, legyenek türelmesek, türelmesen várjanak, hívják fel a postát, hogyha eligibilis, tehát hogyha jogosult, akkor lesz egy telefonszám, amin tud tájékozódni, vagy amennyiben nem jogosult, mert hogy ketten vannak, s a harmadik oda beszámolódik, a példám, amit mondtam, igaz, a két nyugdíjas plusz a gyereke, ezekben az esetekben akkor lesz egy értesítés, amiben a tájékozódást meg tudja kapni, tehát hogy mármint az útbaigazítást meg tudja kapni az illető telefonszámról, ezt is meg fogják kapni.
Igen, Gyöngyi írja, jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, hogyha a férjem nyugdíja 3300, az enyém 1200, lejár-e nekem a fűtés segély? Köszönöm. Hát nem jár, mert ez 4500 a kettő.
Pontosan. Tehát Gyöngyinek járna. Ellenben a férjem nyugdíja nagysága miatt, hogyha összeadjuk a kettőt és elosztjuk kettő felem, hogyha ketten vannak a háztartásban, akkor nagyobb, mint 2000 lej, tehát emiatt nem fogják megkapni a támogatást.
Igen, és én halkan mondom, kedves Gyöngyi, örüljenek a 3300 lejes nyugdíjnak, mert ugye Gyöngyi 1200 lej, jobb az úgy minden hónapban kapni 3300-at, mert elosztjuk ezt az 1400-at, akkor az bizony 100 lej havonta, 100 és egy kicsi. Azt írja Lázár András Bardócról, szeptembertől nyugdíjas vagyok, és még nem kaptam meg az élelmiszer kártyát, mikor kaphatom meg?
Jánosnak azt üzenem, hogyha szeptembertől nyugdíjas, ez azt jelenti, hogy az utolsó időszak, amikor azt jelenti, hogy a nyugdíja 1500 lei alatt van, ha jól értem, mert hogy 1500 lei alatti nyugdíjasok kapnak 2022-re. Ebben az esetben meg kell kérdezni a nyugdíjpénztárt, hogy leközölte-e az adatokat, mert hogy ez egy hármas procedúra, nyugdíjpénztár közlére az országos nyugdíjpénztárnak, országos nyugdíjpénztár az Európai Alapok Minisztériumának, és utána Európai Alapok Minisztériuma az, aki a döntést, aki leellenőrzi az ÁNÁF-on keresztül, tehát a pénzügyi igazgatóságokon keresztül, mert lehet, hogy 1500 lei most a nyugdíja, ellenben, hogyha a kalendarisztikus év alatt nagyobb összegekre tett szert, amiután adott fizetett, és az ÁNÁF megcsinálja az átlag számítást, és meghaladja az 1500 lejt, akkor nem jogosult 22-re, csak majd 23-ban. Tehát, hogy itt volt több esetben az, hogy valaki szerencsejátékot nyert, visszaosztották havonta, mit jelentett ez az összeg, és az a pár lej különbséggel például már nem volt jogosult a 250 lejes kártyára. Uh-huh.
Azt írja, ha most megkapott gázszámlát nem tudom most kifizetni, csak március után, akkor mi történik? Levágják a gázt? Nem fogják levágni, mert van azért két hónapos.
A most megkapott a gázszámlánál úgy tudom, hogy van türelmi idő, általában két hónap, és vannak penalizálás számítások még három hónapig, úgy gondolom. Most nem tudom pontosan, de a számláján, a hátán a számlának írja, hogy akkor milyen feltételek rend, igen, mi a kifizetési határidő, mennyi hónap után, az apró betűs részt is el kell olvasni, mennyi hónap után van az, hogy penalizálásokat számítanak, és megvan a százalék is, hogy naponta, hogyha késik, akkor mennyi az, amit pluszban kell kifizetnie.
Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, mit tud mondani a fogyatékkal élők, igényelhetnek-e benzinpénzt, ha a családtagnak van autója, amivel a mindennapi szükségletet megoldja, és nem a rehabilitációra gondolok, hanem bevásárlás, vagy bármi, amire szüksége van a fogyatékkal élőnek, besegíteni, köszönöm a válaszát.
Ez az egyik kedvencem, hiszen pont az én törvénymódosításomnak köszönhetően, jutottunk el oda, hogy másodszor tehát tavaly hirdette ki az államfő azt a törvényt, amely értelmében az úgynevezett utazási elszámolások, amelyek a vonatjegynek megfelelő összegben lehettek elszámolva, könnyítettem ezen a procedúrán, és ez azt jelenti, hogy két hónapon belül megjelenik a módszertan, és majd a gyerekjogvédelmi igazgatóságokhoz ezzel kell jelentkezni, csak a módszertan még most van kidolgozás alatt, meg van hirdetve a fogyatékosok jogait szabályozó hatóságnak az oldalán. Ez azt jelenti, hogy súlyos fogyatékkal élők 1500-1750 lejre és halmozottan fogyatékos, nem, 1500 és halmozottan fogyatékosok 750 lejre úgynevezett benzinpont fognak kapni. Tehát nem kell már bizonylatokat hozni minden egyes utazásról, nyugtát az üzemanyagról és a kilométerekről, hanem ezt kiváltják, és egész évben ezt az összeget tudják elhasználni. Úgy a fogyatékos személy, amennyiben a nevén van az autó, úgy a családtagjai, gondozók, akik az illető fogyatékos személynek a hétköznapi életében, a boldogulásában segítenek. Tehát igényelheti majd a fogyatékos személy. Megközelítőleg két hónapot fog kelleni még várni, ameddig a módszertan kormányrendelete bekerül a kormányasztalára, mert most közvitán van, és utána pedig szerintem itt a rádióban fogunk erről még beszélni.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföldmérője, Székelyföldmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Csép Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.